Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva ezt a mai estét is, a heti énekünkkel kezdjük. Az ének a lapon még itt-ott felfedezhető énekek, vagy pedig, hogyha már valaki egy kicsit úgy élelmesebb volt, és most ezt már az énekes könyvéből halászta elő, azzal sincs semmi probléma. Az a lényeg, hogy legyen úgy, hát úgy egy-két emberenként azért. Énekeljük mind a négy versével ezt az éneket, kezdjük ezt is, ezt esőt is ezzel. Segítségünk és Isten való odafigyelésünk megáldása. Jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek. teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kérjük a mi Urunk jelenlétét, bennünket megszólító szent ígéjét imádságban most. Meg a mennyi édesatyánk, valóban ez a reménységünk, hogy megajándékozol bennünket és mindannyiunkat azzal, hogy eljuthatunk oda, hogy feladjuk saját terveinket, akaratunkat, azt a nagy ént, ami a te trónra kerülésedig ott ül és uralkodik. Önzően, csak magával foglalkozóan, csak a saját terveit, vágyait dédelgetve. Urunk, ez a reménységünk, hogy te adsz nekünk új életet, és lelked által te magad vagy bennünk, élsz bennünk, Jézus Krisztus. Estéről estére igyekszünk mind jobban megismerni téged, egy-egy fontos jellemvonásod felett elcsendesedni, és vágyakozni arra, Urunk, hogy teljesen tiéd legyen az életünk. Kérünk ezen a mai estén is, te csöndesítsd le gondolatainkat, amely talán még épp hogy megáll egy picit, napi hajtás, a munkahely nyüzsgése, bennünket foglalkoztató gondok, tennivalók után. Urunk, vágyunk arra, hogy a szívünk most előtted elcsendesedjen, és a te ígédnek legyünk ne csupán hallgatói, hanem megtartói. Kérünk így, jöjj közénk ezen a mai estén is, Urunk Jézus Krisztus lelked által, bennünket életre szólító, hívó, döntésre felszólító ígéd által. Reménységünk, Urunk, hogy te szólsz ezen a mai estén is. Amen. Kedves testvérek, estéről estére egy rövid, vagy egy kicsit hosszabb bevezető után térünk rá arra a címre, illetve arra az igei üzenetre, ami felől hiszük, hogy Isten rendelte ide nekünk erre a hétre. Ma este rövidebb lesz a bevezető, mint az előző estéken volt. De ma este is egy néhány gondolattal szeretném fölvezetni ezt a címet, hogy parancsra szabadon. Hogy mi is van emögött, azt egy, ma nem egy író, költő, vagy nem egy egyéb sztori erejével szeretném egy kicsikét mindannyiunk figyelmébe oda csempészni, hanem egy teológusnak, azért van abból is néhány használható, egy teológusnak, Kierkegaardnak néhány sorából. Egyszer ezt mondta, a keresztény hitnek a növekedése nem abban mutatkozik, hogy a mi egyszerű gondolataink mind gazdagabbak, tagoltabbak, illetve bonyolultabbak lesznek, hanem éppen ellenkezőleg. A hit növekedése abban mutatkozik, hogy ami nagyon bonyolult, nagyon komplikált gondolkodásunk egyre jobban egyszerűsödik. Tehát ennek a vetülete az, és én is így hiszem és vallom, hogy aki a hitben igazán előre jut, az nem egyre bonyolultabban, nehezebben, emészthetően, dogmatikusabban, teológusosabban fog fogalmazni, hanem megadatik neki az, hogy a legcsodálatosabb, néhelyek számára legkörmönfontabb és leginkább körülírható dolgokról is lehetőleg egyszerűbben tud beszélni. Azért, hogy ez mindenki számára érthető legyen. Azt hiszem, a teológia lényege ugyanis ebben van. Istenről való beszéd, Istenről való tudomány lényege ebben van. Hogy az ne csak a kicsiszolt elméjű embereké legyen, hanem hogy az mindenki számára elérhető legyen. Olyan Jézus álljon elénk, aki mindenki számára megragadható és megismerhető. Nem egyre bonyolultabbá kell tenni. És hiszem, hogy aki igazán műveli a teológiát, és nem a tudomány mi voltjából akar valamit megmutatni, hanem az Istenről akar beszélni, hanem Jézusról akar beszélni, aki az egész keresztény teológia lényege és központi személyisége, üzenete, az tud egyre egyszerűbben fogalmazni, és egyre érthetőbben beszélni. Lehet, hogy nem rövid mondatokban, de érthető mondatokban. és az eszünkkel és a szívünkkel megfogadható mondatokban és üzenetekkel. A mai történet, amit szeretnék felolvasni, a mai példázat, nagyon jól ismert ismét, nem ismeretlen helyeket, vagy megbújó kis igehelyeket helyezett a mi urunk a szívemre erre a hétre. A tékozó fiú története. Mert nem sokan vannak, akik nem hallották, nem olvasták még ezt, azért felolvasnám. Isten igéjét olvasom, és arról szeretnék bizonyságot tenni. Lukács evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verssel kezdődően, a fejezet végéig, a 32. versig. Azután Jézus így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatal a fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgy, hogy nélkülözni kezdett. Akkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az égen, és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apja viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdte. Az időse fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle. Mi történik itt? Mire a szolga így felelt, a testvére jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendél szolgálok neked, és soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiat, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Egy mondatot szeretnék még ennek a fejezetnek az elejéről idézni, ahogyan ez az egész fejezet kezdődik. Úgy indul az egész dolog, hogy vámszerűk és bűnösök érkeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt, a farizeusok és a írástudók pedig ezen felháborodtak és zúgolódni kezdtek. Már hét elején beszéltem arról az első este, azt hiszem, hogy amikor Jézus ez a világhoz szól, akkor Jézusnak ezzel a világgal mindig vitája van, mert Jézus és ez a világ ellentétes irányba tart, ellentétes dolgokról beszél, ütköznek. Ütköznek a vélemények, ütköznek az üzenetek. Vitairat, vita folyamat, vita tanítás volt. Bosszantotta ugyanis ezeket a, és szándékosan mondom így, vallásos embereket. Ahogyan Jézus odafordul a bűnöshöz, és megpróbálja felemelni, hozzon közösséget vállal vele, bosszantotta a farizeusokat, hogy ez a Jézus, aki valamilyen formában azért mégiscsak rabbi volt, közönségesen viselkedik. Olyan közönséges emberek veszik körül szóval a bűnössel. megáll egy paráznával, sőt, özönlenek hozzá, tömegesen, és ő elfogadja őket. Erre a viselkedésre, erre a zúgolódásra hangzik el Jézus bizonyságtétele. Az elveszett jó, mert még ez van ebben a példa, ebben a fejezetben, az elveszett drachma, és a tékozló, vagy így szokták mondani, elveszett fiú példázata. A másik kettőt, az elveszett juh és az elveszett drachma példázatát szándékosan nem olvastam, de majd a végén szeretnék ide is egy rövid néhány gondot elég visszakanyarodni. Most az összefüggés. Hogyha szemügyre vesszük ezt a történetet, akkor azt kellene mondanunk, hogy igazából a tékozó fiú története egészében, így ahogy most hallottuk és végigolvastuk, igazából nem a bűnösök evangéliuma, hanem a bűnösöknek szóló evangélium védelme a vallásosokkal, a kegyesekkel szemben. A képmutatókkal szemben, akkor talán így mondom. Tulajdonképpen véget érhetne ez a példázat ott, hogy megjött a fiú, levágták a túlkot és elkezdtek vigadozni, örülnek. Igazából teljesen kerek egész lenne, hogy ott véget érne a történet, hogy hazajött a kisfiú, és végre minden rendben van. Ez a példázat két részből áll. És nem ér itt véget. És akik így fejtegetik, mondszolgatják Isten igéjét, azok azt mondják, hogy az igazi lényeg valóban itt van. A csúcspontja itt van. Mert ezért mondja el egy hosszabb felvezető történettel, hogy mi is van azokkal, akik ott vannak Isten közelében, ott vannak az atyai ház környékén, de igazából nem tudják, hogy mi az fiúnak, gyermeknek lenni. A példázatnak az igazi csattanója az, amikor az apa kimegy a nagy fiú elé, és kérleli őt. Kérlelte. Az igazi csattanó valóban ez. A kegyesek, az elhívottak felé való üzenet. Vigadozzatok, örüljetek ti is annak, aminek én örülök. Azoknak, akik ott vannak az Isten tiszteleteken, talán már évek vagy évtizedek óta, ott vannak az Atya közelében, de döntés nélkül, parancsra engedelmeskedve, ezt majd fogjuk látni, hallani, miért is mondom ezt. Maga a nagyfiú, a nagy testvér mondja ezt magáról, minden parancsodat betartottam. Parancsra engedelmeskedve, nem fiúi hálából és fiúi örömmel és fiúi szabadsággal. És igazából ez a példázat végig nyitva is marad. Nem tudni, hogy nagyobbik testvér bemegye, örül-e, meglágyul-e a szíve. Mint ahogy Jézus ügye is nyitva marad. Hirdette az evangéliumot. Jöttek a bűnösök, és mindvégig kívül maradtak a farizeusok, az írástudók. Tehát benne van, jól lett valóban benne van a bűnösöknek szóló evangélium ebben a történetben. Mégis azok felé fordul, akik ezekkel a bűnösökkel nem tudnak és nem is akarnak mit kezdeni. Saját magukra mutatnak állandóan, és ebből élnek. Igazából ez a példázat hívás a kegyesek felé, akik ott vannak az Atya árnyékában. Kérlelés. Jézus ebben a példázatban tulajdonképpen két kérdésre válaszol, arról, hogy milyen az Isten, és arról, hogy milyen az ember. Ugye a hetünk címe, ki is az a Jézus, milyen is az a Jézus, nekem milyen Jézusom van. Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az Atyát, és az Atya egyek vagyunk. Ma este így fogjuk megnézni, hogy milyen is Jézus, olyan Jézus, ahogyan az Atya viselkedik, és olyan az ember, olyan vagyunk mi, ahogyan ez a két testvér. Ilyen az ember. Mit lenne kezdeni igazából ezzel a hatalmas ige szakasszal, mert gyakorlatilag én azt hiszem, hogy el lehetne kezdeni szinte versenként, félversenként, és arról egész estéket betöltően lehetne itt beszélni, gondolkodni, lehetne azt ízlelgetni, és igen, minden félverséből lenne mit hazavinni, azt hiszem, minden este. Hogy egyszerűen csak hagyni kellene, és mindannyiunknak most elővenni egy-egy Bibliát, és elolvasni még egyszer. Hát ezen a mai estén egyikre sem nagyon van módunk. Úgyhogy én ki emelek egy-egy gondolatot, egy-egy tételt. Igazából valóban próbálom így meghatározni egy néhány gondolatban egy-egy üzenetet, amire igazából a választ, az maga a történet, maga a példázat adja meg majd. Körülbelül 10 ilyen tétel lesz, amire a történet szinte oda teszi magától a magyarázatot. Én nem várom azt el, hogy mindannyian mind a 10 tételt megjegyezzük és vigyük magunkkal. Azt viszont igen, hogyha egy-egy tételben, egy-egy gondolatban magunkra ismerünk, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez rólam szól. Igen, én ott vagyok ebben. Igen, ez saját magammal szembesít. Ez rám vonatkozik. Szóval ez a 10 gondolat. Az első megállapítás az, hogy milyen az ember, ugye, a kérdés. A történetben rögtön kitűnik, hogy az ember boldogtalan. És ebben a tekintetben teljesen mindegy, hogy hol van. Boldogtalan otthon is, mert a nagy testvér, a nagy fiú is boldogtalan. Hiába van meg az öröksége, hiába nem herdálta el, hiába van ott az atyával, minden az övé. Így is kitűnik a lelkiségéből, hogy ő ezzel ellen lázadozik. Ő ezt parancsra teszi, neki ez kényszer. Nem boldog. De hiába megy el a másik, és kéri ki a vagyomból rá első részt. Hiába választja ő, itt még most tegyük idézőjelbe, szabadságot, és boldogtalan lesz. Az ember ebben a tekintetben, ettől teljesen független, hogy hol van az atyai ház közelében, vagy attól távol, alapjában véve az ember boldogtalan. Akkor is, ha elmegy hazulról, akkor is, ha az Isten közelében, és most szándékosan mondom, így közelében él. Jézus antropológia ebben a történetben ezt sugallja. Az ember megrendítően és végérvényesen boldogtalan lény. Nem találja a helyét. Nem találja a dolgát. Nem találja az életének az értelmét, a célját. És valóban hányan járnak így ma? Nem tudom, mi az életem értelme. Nem tudom, mi a célja. Nem tudom, hogy igazából hogyan is és miért kellene élnem. Hol van a helyem? És ebben valóban teljesen mindegy, hogy otthon marad, vagy pedig lázad és elmegy otthonról. Az engedelmesség nem megy, és a lázadás sem ért semmit. Két szó, ez a mai téma, parancsra, szabadon, de úgy tűnik az egyik sem jó. Benne van ebben a történetben, hogy parancsra. Amikor az idősebb fiú fellázad a végén az apja ellen, azt mondja, az előbb már utaltam erre, hogy soha nem szegtem meg parancsodat. Vannak vallásos, vannak hívő emberek, akik Isten parancsaira tekintenek, és igyekeznek, megfeszítik magukat, hogy ennek mindenáron engedelmeskedjenek, és azt mondják, igen, a klasszikussal megcsináltuk, de igazából öröme nincs. Igazából hálája nincs. Igazából nem boldog, mert úgy érzi, hogy betartotta a parancsolatot, de boldog nem lesz. A fiatalabbik az fellázad. Az rebel is. Választja a szabadságot. És a szabadság útján jut el a disznók vájójáig, a moslékig. Az sem egy boldog állapot. Az sem egy szívderítő helyzet. Amikor más is megenni, amivel a disznókat etetik. Az ember megrendítően boldogtalan lény. A második gondolat, ezt egy kicsikét a pszichológia felül mondom, és azt is aláírom, hogy ez nem egy könnyű gondolat. Megrendítő mondat, de remélem mindannyian jól fogjuk ezt majd érteni. Ez úgy hangzik, hogy a kiélt bűn, a megélt bűn talán nem olyan veszélyes, mint az elfojtott vágy. Ugyanis ebből a történetből világosan kilátszik, hogy amikor a kisebbik fiú döntött, hogy elmegy otthonról, mert ő neki akkor szerinte így jobb, felvállalta a döntését, a saját kárán eljutott a disznók vájójáig, míg az a fiú, aki otthon volt, döntés nélkül, neki nem kell döntenie, otthon el kellett úgy az árnyékban tenni vennie, katasztrofális magatartást, viselkedést mutat, amikor a testvére végre hazajön. Akár milyen oldalról is nézzük, a lélektan ezt mondja egyértelműen, hogy kiélt bűnből még lehet valami, az elfojtott vágyból viszont csak neurózis, betegség, baj. Ha arra nem kérjük Isten szabadítását. Ha csendben ott lapítunk vele, titokban. Ott volt ez a nagyobbik testvér, vágyakozott ő is. Neki már egy kecskegidő is jó lett volna, hogyha egy kis bulit tud vele szervezni a barátainak. De még ez sem vitte oda az atya elé. Még ennyi bizalma sem volt, még ennyi fiúi, gyermeki bizalma az atyához, még ennyi sem volt, hogy ezt kérje. Inkább görcsösen parancsra engedelmeskedik. És nem mondja el az apjának, hogy mi van a szívében. Nem is oldódik meg a helyzete. Ott is marad benne ez a dac, ott is marad benne ez a hatalmas görcs. A kisebbik fiú viszont hoz egy döntést. Először még nem jót. Először még rosszat. De felvállalja a döntését, és elindul valamilyen úton. Neki is el kell jutni a legmélyéig. De már látni fogjuk, hogy mivel mert hozni egy döntést, meg utána még néhányat talán, közben rengeteget formálódott. És így meg tudta hozni a jó döntést is. Hogy haza kell menned. Harmadik gondolat, szabadság. Éppen azért, mert az a helyzet, az Isten ismeri a mi állapotunkat és helyzetünket, jól tudta, mint Freud, vagy bármelyik más nagyokos, hogy mi az emberi helyzet. Éppen azért, mert tudta nagyon jól, hogy mit rejteget egy-egy ilyen elfojtott vágy, ami nem kerül az atya elé, Isten szabadsággal ajándékoz meg minket. Szabad. Szabad a kisebbi fiúnak az apja ellen dönteni. Elmegyek itthonról, add ide a pénzt. És még oda is adja az apja. Nem mondja azt, hogy semmit nem kapsz. A kisfiú nem ellopja az örökségét. Az apja megosztja a vagyont, és odaadja neki. Tessék! Az emberi méltóságnak az alapköve a szabadság. És így lehet az, ilyen szép gondolatmenetek vannak a Bibliában, hogy erőről erőre megyünk, hitből hitbe megyünk, kegyelmet veszünk kegyelemért. Igen, a szabadságból megyünk az igazi szabadság felé. És valódi szabadságunk lehet maximálisan. Isten szabadságot akar nekünk ajándékozni. Igen, az volt már az első emberpárnak is. Arról az egy fáról ne, a többiről igen. És talán nem hangzik Isten káromló gondolatnak ez, de azt gondolom, hogy talán Isten többre becsüli azt, aki a döntésével szabadon elfordul tőle, mint aki meghunnyászkodva, gyáván nem mer dönteni. Ott marad a közelében, de nem az atyával. Sem hideg nem vagy, sem hév. Csak ott az atya közelében, de fogalma nincs róla, hogy milyen az atya szíve, és mit érez a gyermeke iránt. Fogalma nincs róla. Még egy kecskét sem mer. És igen, a kisebbik fiú úgy döntött szabadon, hogy az emberségében nagykorúságra jut, és most dönt. Elmegy otthonról. És éppen azért, mert gyakorolja a döntéseit, az élete folyamán meg tudja majd hozni a jó döntést is. Egy történetet olvastam egy fiatalemberről, akit 31 éves korában egy nagy nemzetközi bank vezérigazgatójának neveztek ki. Ilyen nem nagyon szokott történni. annak a banknak a vezérigazgatója általában 50-es, 60-as, vagy inkább 60-as, jól megfontolt, nagyon dörzsölt bank szakember. Pálatról érte ez a kinevezés, és hát tudta, hogy itt nagyon nehéz lesz megállni a helyét. Mit tegyen? Arra a döntésre jutott, hogy elmegy a bank igazgató tanácsához, abban is a legidősebb, legdörzsöltebb bankárhoz, és tanácsot kér tőle. Hogyan tudja jól vezetni ezt a bankot? Bejelentkezett el, és ment hozzá. Az igazgató tanács tagja nagy örömmel fogadta, köszöntötte, itallal kínálta. Miben tudok segíteni? Ő elmondta, hogy hát ő szeretné jó megállni a helyét, szeretne jó döntéseket hozni. Mi a tanácsa? Hogyan lehet ez? Hogyan fogom tudni jól vezetni ezt a bankot? Mi a sikertitka? Tanácsoljon, hogy hogyan leszek jó vezető. Hát az öreg ennyit mondott neki. Hát jó döntéseket kell hozni, jó döntésekkel. Hát rendben van jó döntésekkel, de 31-néhány éves vagyok. Nem vezettem még ilyen nemzetközi bankot. Rengeteg buktatója van, a pénzvilág nagyon bonyolult. Bár van valami rálátásom, nem azért választottak, mert hogy most kerültem elő valonnan és nem sorsolással, de mégis. Azt mondja, hogy jó döntésekkel. De hogyan tudok jó döntéseket hozni? Rossz döntésekkel. Úgy, hogy fog rossz döntést hozni, de felismeri rossz döntését, és okul belőle. Meggyőződésem, hogy nagy kereszténynek, nagy hívőnek nem születik senki. Aki így állítja be magát, ott nem jó illat van. Ott valami mással van lekembe a dolog. Az nem lesz vonzó tartósan. Nagy kereszténynek így nem születik senki. Bölcsnek, és majd én tanácsollak. Majd én eligazítalak. Tudod, kisfiam, majd én elmagyarázom neked, hogy csak úgy, hogyha van egy sor rossz döntése, és van egy sor bukása. És így tudja azt mondani, hogy figyelj, nem én vagyok a nagy okos, hanem én is beleestem abba, hogy te. Tudom és értem, miről beszélsz, és én így és így tudtam belőle kikeveredni. Nem úgy, hogy majd én akkor osztom neked az észt, hanem így, hogy nekem viszont voltak rossz döntéseim. És ez a tanács lesz az életre vívő tanács, és ez a példa lesz a vonzó példa, a kereső, vagy éppen még a hitben csak épp, hogy bukdásoló, vagy az első lépéseket megtevő élet előtt. Nem az, hogyha majd a hívőgőkkel odállok, és akkor kisfiam, majd én megmutatom neked, hogy kell igazán élni. Hogy kell azt a nagy kereszténységet? Én vagyok a mintahívő. Mintahívőnek nem születik senki. Hogyha igen, ott valami álságos dolog van szerintem. A negyedik gondolat így hangzik. Történet ugyanis arról beszél, hogy ezzel a tékozó fiú a szabadsága gyakorlása közben eljutott a disznók közé, a disznók eledelével is beérte volna már, de még azt sem kapott, de az a kegyelem esett meg rajta, hogy valami rossz dolog történt, valami nem jött össze. Tehát a negyedik gondolat így hangzik, az a kegyelem történt, hogy most valami nem sikerült. Nem csak az a kegyelem, hogyha minden jól megy és minden bejön, amit elterveztem. Éppen ellenkezőleg. Az a kegyelem, hogyha néha nem úgy van, mint ahogy én vágyakoztam rá. Nagyon rövid esetet mondok el erről is. Éppen mai, illetve tegnapi eset. Orgona felújításban és átalakításban voltunk már egy jó néhány hónapja, sőt, talán már nem is, már tavaly télen két gyülekezeti tag, presbiter, akik fejlesztő villamosmérnökök, ennek az elektronikai oldalát felvállalták és megcsinálták nagyon profi módon, és akkor jutottunk oda, hogy hát most már az elektromos rész kész, most már kell egy szakember, aki felhangolja az orgonát. Hosszú egyeztetés már hónapokkal, már talán fél évvel is le volt tárgyal, mikor jön a mester, vártunk rá. Meg is érkezett tegnap reggel, na végre elkezdi a munkát. És hogy elkezdte a munkát, kétségbe esve jön be a fiatal kántorunk, hogy ez így nem lesz jó, az egész csak pénzkidobás. Mert hogy annyira nem piszkos a hangszer, viszont mi szeretnénk majd a templompadokat egyszer csak kicserélni, meg különben is az alapján, amit a mester neki elmondta, hogy mit is készül megcsinálni, az alapján azt mondta, hogy hát ezért pénzt kidobni semmi értelme. Hát én azt mondtam, hogy de már rábondott a presbitérium, az idős kántorunk, Kalocsai Feri bácsi már ezt leszervezte neki, szív, ugye ő építette meg az orgonát, és hát azért Tudom, hogy ez 500 akárhány ezer forint, de presbiteri döntés volt. Megértem, hogy miről beszélsz. Az Úr kezében van, kész. Még ez az akármennyi pénz is, akármilyen munka is. Ne legyünk szerződés felbontók emiatt. Isten kezében van ez is. Lásd meg, palikám. Hát, teljesen kétségbe esett most akkor mi. Hát, azért, hogy Feri bácsi, meg hogy az presztiskés, pedig már ő a kántor. Ali, nyugodj meg, Isten kezében van ez is. Hát ugye, rendeztük a két orgona hangolónak a infrastruktúrát, mindent be elkészítettünk, ebéd megrendelve, a Kost Kvárté elkészítve. Én ott intézem a mindennapi hivatali ügyeket és szolgálatokat. Egyszer csak délután bejön a mester, és azt mondja, hogy hát ez nagy baj van. Nem mondom, mi lett. Magukra gyújtották, fölborult, eltört, kiégett. Mi az a nagy tragédia, mi az a nagy baj? Hát az a baj, tisztelesül, hogy mi nem tudjuk ezt a munkát elvégezni. Mondtam, igen. Mi a baj? Hát egyszerűen azt mondja, ők ezt nem tudják vállalni, nem tudják, nem jól mérték fel, nem jól látták, nagyon röstelik, nagyon szégyenkezik, de ő ezt nem tudja megcsinálni, mert hogy ilyen és ilyen, ilyen okok miatt. Hát mondom, uram, köszönöm. Köszönöm. A te kezedben van a szakember is, te kezedben van a kántor is, te kezedben van ez a majd 600 ezer forint is, amit mi előkészítettünk, elküldettünk, de biztos ezzel más célod van. És majd meg lesz ennek is az alkalma, illetve az az esély, hogy esetleg még nagyobb befektetéssel ugyan, de akkor tényleg tisztességesen meg megcsinálva, és nem csak ki legyen dobva ez a pénz. Hát még az öreg Feri bácsinak, a kántorunknak a lelkét egy kicsit kell majd ápolgatni, mert ő nagyon rákattant már. De amikor elmondtam a kántorunknak, a fiatal kántornak, hát röpideig élt a fülig élt a szája, úgy örült neki, hogy hú de jó, hát mondom, palikám. Nem ezért imádkoztál, ő azért nem. Nem mondom, attól Istennek gondja volt erre is. Isten így rendelkezik és hordoz bennünket. Van olyan kegyelem, hogy valami nem úgy történik, mint ahogy mi tervezünk, vagy már el is indítjuk. Van olyan kegyelem, hogy azon a vidéken éhínség van. Van olyan kegyelem, hogy eljut a disznó őrizésig ez a fiatal. Van olyan kegyelem, hogy még azt is megkívánja, de ez viszi el az életre. Az ötödik gondolat így hangzik, akkor magába szállt. A görög eredeti szó valóban valami ilyesmit mond, hogy szinte fizikailag mondja, hogy akkor bement önmagába. Valami ilyesmi, mintha ez egy másik értelme a kifejezésnek, hogy befelé kezdett el figyelni, hallgatózni. Még nem már nem az érdekelt, hogy mi van körülötte, nem a világ csillogása foglalkoztatta, mert ugye az volt az, ami elhívta otthonról, a pénz meg a világnak a csillogása. Föl akarja fedezni, meg akarja ismerni a világot. Most egyszer csak, amikor csönd lett körülötte, mert már nem csörgött semmi, meg nem is zajongott semmi, nem szólt a nóta, nem voltak ott a barátok, a cimborák, bocsánat, inkább így mondanám cimborák, de csak csönd lett körülötte, és elkezdett befelé hallgatózni önmagába. És igen, Istennek van ilyen útja is. Amikor valaki először önmagába hallgat, önmagába figyel, nem mindig szól Isten a lelkiismeretünk útján, de ilyen útja is van, és értsük ezt is jól, Istennek ilyen útja is lehet, hogy valaki először önmagával szembesül, és utána szembesül Istennel. És utána kezd el arra gondolni, hogy hát hazamegyek az én atyámhoz. Akkor magába szállt. Igen, megfogalmazódik benne ez a gondolat, hogy otthon. Otthon olyanok a körülmények, otthon olyan, az atyámnál olyan, hogy nekem fel kell ezt vállalnom, a döntésemet, a hibás döntéseimet is, de visszamegyek az én atyámhoz, hazamegyek. Csődélmény. És ez a csődélmény nyitatja el odáig, hogy magába figyel, maga felé hallgatózik, bedugja a fülét, vagy már nincs is igazából, ami kívülről csörögjön, zajongjon felé, és befelé hallgatózik. Én ajánlom a kedves testvérek figyelmébe ezt a két szót. Lehet ezt gyakorolni. Az ember néha befelé is hallgatózik. és a nagyobb és nagyobb mélységekből mélyebb és mélyebb üzenetek hallatszanak föl. Nem mondom, hogy ez mindig Isten szava, de bizony sokszor ezt a befelé hallgatózásunkat a külső zaj megzavarja. Meg lehet-e mögé a belső szó mögé is oda hallgatni, mélyen belehallgatózni, és egyszer csak hát, ha megszólal Isteni üzenete is, mert ott is tud bennünket Istennek. Van ilyen útja is. Kell hallgatnunk kifelé is. Az ige azt mondja, itt hallásból van. Hallás pedig hitáltal. Hallás beszéd által. A hallás a hirdetett, elolvasott ige által. A hallás a vasárnapi prédikáció által. De ezzel arányosan befelé is kell hallgatnunk és csendben lenni. És ennek a fiúnak is így szólalt meg bent a szívében, hogy hazamegyek. A hatodik gondolat, amikor aztán a napjával való találkozás megtörtént, és akkor megint egy kicsikét teológiailag egy nagyon érdekes eseménynek lehetünk tanulni, azt olvassuk, hogy először az atya csókja volt, és utána jött a bűnvallás. Meg egy érdekes gondolat, hogy ennek milyen forgatókönyvnek kell, hogy legyen. Tessék először bűnt valami, és majd utána megérzed azt, hogy Isten kegyelmesen átölel. Ez a történet itt azt mondja, hogy először az atya megcsókolta. Persze ez az is kellett, hogy neki legyen valami emléke arról, hogy milyen is volt otthon. Ezt ne felejtsük el. Őben előbb megszólal ez, hogy az én apám háza azért az milyen is. Volt valami emléke erről, viszont még mielőtt elkezdeni a bűnvallást, megfogalmazza ő magában, mit fog mondani. El is mondja, de még mielőtt elmondhatá az apjának, az apja elé szalad, megöleli és megcsókolja. Talán valóban úgy volt ez a fiú, mint a igazmondó juhász a Mátyás király egyik meséjében, hogy útközben lerakta a botot meg a kabátot, és elmondta, hogy na így is így kell, talán elpróbálta egy néhány szor. De még mielőtt elmondhatta volna az apjának, az apja megelőzte, odaszaladt. Tegnap említettem már, hogy a régi fordítás, a Károlyi fordítás néhány szóna, néhány kifejezésnél sokkal beszédesebb, és itt is ennél a történetnél ez a szó, ugye itt egyszerűen annyit ír, hogy megcsókolta őt. A Károlyi fordítás azt mondta, a régi fordítás így hangzik, megcsókolgatá. Gyakorító jelző, vagy hogy mi ez, mit mondja, egy jó gyakorító ige. A magyar nyelven azért mennyivel beszédesebb. Olyan, mint amikor, hát bocsánat, nem mindenki, én amikor ekkora voltam és nagyon szerettem, amikor jött a nagymamám és megfogadott, és nem csak egy puszit adott, hanem úgy cup. De mit jelentett ez? Az ő túláradó szeretetét irántam, vagy irántunk. Nem csak egyszerűen egy ilyen udvarias puszi, hogy így meg így. Csókolgatá, alig várta ez az apa, hogy a fia otthon legyen. Elé szaladt. Tehát először ő volt az, aki az isteni szeretetet megmutatta, aki ajándékozta, és aztán jön a fiú bűnvallása. János írja ezt második levele 4. fejezetében, mi szeressük őt, mert ő előszeretett minket. Bizony az atya megelőz bennünket. Az atya csókja. Egy-egy ige hirdetésben. Egy-egy üzenetben. Igazából nem is azért megyünk. Nem is azért mentünk, hogy bűnvallást tegyünk, vagy odaboruljunk az atyához. Csak úgy egyszer csak elénk szaladt. 7. gondolat. A bűnös embernek Istenhez kell fordulni. A kegyes embernek viszont a bűnös emberhez kell odafordulnia. A tékozó fiú lapjával találkozik, és ez egy jól sikerült találkozás. A bűnös embernek Istennel kell találkozni, hogy ez a dolog elrendeződjék. Csak hogy az a baj, hogy még ott van a másik ember. A másik ember. És bizony a másik ember az nem Isten, nem a szerető atya, Itt az öcsinek a bátyussal is találkoznia kellett volna, hát hogy találkoztak is, de a történet, ameddig bennünket elenged, addig ez a találkozás nem válik valóra. Bizony azt tudomásul kell vennünk, az Istennel való kapcsolatunk gyakran sokkal könnyebb ügy, de az emberekkel való kapcsolatunk Istenhez megtérni nagyon sokszor könnyebb, mint az emberekhez, mert számtalanszor szembesülünk azzal, hogy Isten elé letettem már a bűneimet, hiszem és elfogadtam, hogy megbocsátotta, de a másik ember kemény maradt. Vagy azt a jó magyar választotta, amit már ezen a héten hallottunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ez kiélezve, én azt hiszem valóban így van, hogy aki megtér, legyen egy iszákos, hogy valami más függőségnek a rabja, akárminek, az készüljön fel arra, hogyha Isten megbocsát neki, el is hagyja mindazt, ami eddig rabságban tartotta, lesznek emberek, akik nem fognak neki megbocsátani. És nem fogják elfelejteni, hogy ő ki volt és milyen volt. Talán erről is szól az ige, senki sem lehet próféta a maga hazájában. Bizony, az emberek gyakran fogadnak így bennünket, hogy tudom én, hogy ki vagy. És rögtön ott van már ez a gondolat is. Hát, én menjek a templomba. Amikor azok, meg azok, meg azok ott vannak, hát tudom én, hogy kik ülnek ott. Úgy módon mondanám mindenki, aki így mondja. Megkegyelmezett, kegyelmet kapott, bűnbánatot tartott bűnösök. Mert nekem ettől többre nincs jogom, hogy ítélkezzek. Az atya majd tudja, hogy melyik fiúval, melyik gyermekkel, hogyan és miként rendezte le az ügyet. Ki van ott színből és ki van ott szívből, de ne én legyek az, aki ítéletet hoz, hanem inkább én is kapaszkodjak bele a kegyelembe. Szóval a következő gondolat, erről tényleg külön-külön lehetne hosszasan beszélni, de ezeket már csak úgy megpendítem. A fiú hazatér bizonyos reménységekkel. Igazából nem volt kicsi az a reménység, hogy egyáltalán az apja még szóba áll vele, vagy beengedi a ház közé, vagy be a házba, vagy beengedi, vagy beosztja a béresek közé. Ja, a reménység ez volt, tégy engem olyannál, mint a béreseid közül egy. Ennek a fiúnak béres reménysége volt, és fiúságot kapott a béres státusz helyett. Ő beérte volna béres pozícióval is, munkakörrel is. Csak legyen egy darab kenyér, legyen némi ruházat, és egy csodálatos szertartás következik. Így mondják idegenül, hogy reinvestíció, újrabeiktatás a fiúságba. Saru, vendégség, ruha, gyűrű, újra teljhatalmú gyermek. Pedig neki csak béres reménysége volt. És a kérdés így hangzik, hogy majon, a te keresztény reménységednek mi a plafonja? Miben tudsz, mersz reménykedni Istennel kapcsolatosan? Hová teszed a mércét? Megelégszel ennyivel? Hadd legyek egy olyan, mint a béresek, valamelyike. Nem úgy vagy-e, hogy béres plafonod van, de jó lesz majd Isten hajlékában legalább egy béresnek lenni. A történet arra bátorít, merjünk reménykedni. Merjünk bízni a teljes fiúságban. A gyűrű azt jelentette, hogy felelős szerződéseket köthetett a család az apja nevében. Maga mellé partneri szintre emelte újra. A fiúság jegyét ajándékozta neki. És mit mondom, egy külön fejezet lehetne az egész, a béres reménység és a fiúi ajándék. Aztán a 9. az örömről, egész este lehetne erről is beszélni, ugye, arról szól a történet. Az egész fejezet igazából, és lassan visszakanyarodunk oda az elveszett jó és az elveszett drachma történetéhez. Ebben a Lukás 15-ben, összesen 9-szer találkozunk ezzel a szóval kifejezéssel, hogy örülni, vigadozni, elkezdtek örvendezni. Egyetlen fejezeten belül 9-szer fordul elő. Ez az örömügy. Jézus ügye, örömügy. Örülnöd kellene, ezzel fogadja ugye a nagyobbik fiút, az apja. És megint egy néhány gondolat arról, hogy ezzel szemben mit mondanak ma a szociológusok, lélektan emberei? Egyre inkább depressziósabb a civilizált ember, a magyar ember. Egyre inkább depressziósabb, egyre mélyebbre csúszik. Talán statisztikailag így van, mert azt mondják, hogy öregszik is a népesség, és az öregséggel bizonyos dolgok beszűkülnek, talán így szürkülnek. De mi az, hogy ez a tendencia? Mi az, hogy ez a korszellem? Mi az, hogy ez most ilyen népbetegség? Mert hogy elege van mindenből az idősödő embernek talán, és már nem is nagyon ez a természetes lejtése az ember életnek, nem kell annyit örülni. Isten égé viszont azt mondja, örülnöd kellene, hogy öregszik, nem depressziósnak és bezárkózottaknak, hanem egyre inkább megteltnek, nem múlik az idő, azt hiszem Jó Sándor mondja egy igehirdetésében, nem múlik, hanem telik. Múlnak vagy telnek az éveid. A kánai mennyegző helyzet jutott így eszembe és a szívemre. Egy kicsit talán már allegórikus értelmezés. Érdemes meggondolni, hogy hogyan dorgálja meg a násznagy a vőlegényt. Ugye azt mondja neki, hogy minden rendes lagziban először a jó bort adják fel, amikor már úgysem érzi, hogy mit iszik, akkor meg már hozzák a lőrét. Te meg pont fordítva csináltad. Először valami bort hoztál, de az, ami most, hát ez aztán igen. Talán az ember életnek a szimbóluma. Először a jó bor, a fiatalság, az erő, a sose halunk meg, a jó bor az elején, a testi, lelki erő, minden. A végén pedig, hát lassan úgy megsavanyodik. Ugyan Ászlán azt mondja, te pedig a jó bort tartogattad a végére. Így dorgálja meg a vőlegényt. A csodálatos bort, Jézus csodálatos bort tartogat nekünk, a végére érlelődik meg. Mi nem is tudjuk, hogy mi mit tartogat ezután. Lehet depressziós az ember, aki azt mondja, hogy egyre jobb íze van igazából Jézussal való életnek, mert nap mint nap rácsodálkozik arra, hogy mit tesz Isten, milyen csodával vesz újra és újra körbe, hány bizonyságot adott már nekem. Hány bizonságtételt hallottam, hány ígéretésre lettem gazdagabb. Nem ürít. Megtölt. Van-e szemem rá? Van-e hitem rá, hogy ezt lássam? Minek örülök? Annak, amit én érek el? Vagy pedig van-e hitem, van-e szemem azt meglátni, hogy Isten cselekszik ebben a világban? És hogy valakinek erre van szeme, erre van hite, erre van látása, akkor lesz öröme, mert az öröme így akkor nem fog elfogyni. Még akkor is, hogyha ő talán már nem olyan produktív, nem tud annyira emberileg nézve kiteljesedett életet élni, viszont látja, hogy Isten nap mint nap hogyan mozgat meg mindent ebben a világban az ő ügyért. Van-e szemed erre? Tudsz-e ennek örülni? Van-e hála ezért a szívedben? Isten ügye, Krisztus ügye igazából örömügy, atyának ez a szava, hogy örülnöd kellene. Minden megtért Krisztus életet élő keresztény életében ott kellene, hogy legyen. Örülnöd kellene. 10 éve, 20 éve keresztény vagy. És kezdenek elfogyni a mosolyait. Örülnöd kellene. Van okod rá, mert a jó bor után még jobb bor következik. Krisztusi mérce ugyanis ez még jobbat hoz. Aztán az utolsó tétel, kicsit hosszúra nyúlik ez ma este, az utolsó este. Utolsó tétel így hangzik, lezárásként úgy az egész hét mondani valóihoz. Ilyen Isten, ilyen Jézus, ilyen az, aki az Atya képe előttünk, ilyen a mi Jézusunk. De azért, hogy a végén csak legyen még egy csavar az egészben, hadd mondjam így utolsó tételként ezt, hogy még ilyenebb. Azon is elég lenne, hogy ilyen Isten, mert hallottunk elég dolgot, hallottunk elég jellemzőt Jézusról ezen a héten. De hadd mondjam azt, hogy még ilyenebb. És tessék egy kicsit megint teologizálni. Mit jelent az, hogy még ilyenebb? Gyönyörű ez a történet, ahogyan bemutatja az atyát, amelyik vár otthon, sőt elébe szalad a fiúnak, és valóban ennyi is elég lenne. Na hát, ilyen az a szeretet, amit Jézus hoz az atyától. De még ilyen ebbe. Mert ha elolvassuk, az otthon ülő és várakozó apa története előtt az elveszett drachma és az elveszett juh történetét, ahol a pásztor, ahol a gazdasszony mindent megmozgat, hogy utána menjen, hogy előkerítse azt az elveszettet, azt az elgurultat. Szeretettel, reménységgel. És igen, ilyen az atya, ilyen Jézus, de még ilyenebb, mert Jézusban utána jött az embernek. Emberré lett. Ilyen a mi Jézusunk. Eljön, hogy összeszedjen bennünket, hogy megtaláljon, hogy kimentsen. Az előző két példázatban, ugye mindkettőnél, a pásztornál és a gazdasszonynál is ott van, addig keres, addig megy, amíg meg nem találja. Régi folytást megint hadd idézzem, amíg len meg nem találja. Míg len meg nem találja. Olyan az Isten, hogy megy, és készít neked is alkalmat. Hiszen, kedves testvérem, hogy erre a mai hétre is azért indított, erre a mai estére is azért küldött el. Ő alkalmat készít újra és újra, mert nem hagyja félben ezt a munkát, amit elkezdett az életedben. Ő nem végez fél munkát, utánad megy. Még ilyenebb az Isten, mert Jézusban utána megy az embernek. És ezért tudom én is örömmel és bizalommal, de már így ma este befejezni ezt a sorozatot, mert növekedést azt nem én adom, nem mi lelkészek adjuk, azt Isten adja. Bízz ránk ígéket, ad magot, amit el kell vetni, hirdette ezen a héten is többször is, jel és köves engem, és mondott, adott nekem is teológiai igazságokat, hívogató szavakat, a pásztornak a szólongató szava volt, ami igaz volt esetleg ezeken az estéken. Azért tudom, valóban jó kedvel és bizalommal, minden gyarlóságom ellenére azt mondani, hogy ami Jézusnak ezen a héten nem sikerült, legközelebb sikerülni fog. Nem végez fél munkát, mert ő kész arra is, hogy ott hagyja az egészet, és utána menjen az egynek. Ő kész arra is, hogy felforgassa az egész ház, még a szekrény alul, és kiseplegessen mindent, mint ez a gazdasszony, amíg meg nem találja. Még akkor is, hogyha elfutsz. Akkor is, hogyha elgurulsz, ha elkutyulsz Isten elő. Utánad megy. Megkeres. És valóban, mint egy utolsó tételt, hadd mondjam így el. Reménységünk, hogy Jézus nem nyugszik addig, amíg meg nem talál. Amíg a vállára nem vesz. És ha kell, akkor összetörve, de visszavisz anyához. És öröm lesz a mennyben, öröm lesz Jézus szívében, és öröm lesz a te szívedben. Míg len megtalálja. És legyen ez az utolsó, ilyen az Isten, és még ilyenebb, mint a tékozó fiú apja. Ilyen Jézusunk van, aki utánunk jön, még meg nem talál, meg a hétnek így vége. De ha valamit Isten igéje elvégez, vagy elvégzett már a szívedbe, az látszol meg abban, hogy nem most felemeled a kezed, vagy kijössz, és vagy majd visszajössz ide ebbe a templomba, hanem látszol meg abban, ahogyan gyakorlod a gyülekezeti tagságodat. Itt, a budaörsi gyülekezetben. Az látszom meg abban, ahogyan a szolgálatodat végzed, vagy vállalsz újat a gyülekezet közösségében. Az látszom meg abban, hogy jelentkezel, elmész a lelkészethez, vagy lelkészeidhez, és elmondod nekik, hogy mit végzett a Isten a szívedben, az életedben. Az látszom meg a cselekedeteidben. Az látszom meg a hited gyümölcseiben. És adj hálát ezekkel Istennek. ha valamit elvégzett a szívedben. És dicsőítsd ezzel, és dicsőítsd így őt. Aki addig keres, még nem téged is megtalál. Adj és tudj, így legyen. Ámen. Úrunk, úgy szeretnénk, hogy mindannyian ezt a záró éneket énekelni, aminek gondolatai ezt hordozzák, hogy milyen jó, hogyha már valaki a bűntől megszabadulva te szolgálatodban tudhatja az életét. Tévejgés, baj, küszködés, rabság után, a világ kínja és gyűlöletének megélése, megtapasztalása után a te szolgálatodban neked hálát adni és téged áldani, Urunk, a szabadító ígédért. Köszönjük, Urunk, hogy te nem parancsa válod az engedelmeskedést, hanem szabadságot adsz nekünk. Kérünk bennünket is, egyen-egyenként vigy el erre a döntésre, erre a jó döntésre, hogy hazamegyünk az Atyához. Az én Atyám házában. Még a béresnek is milyen jó. De Urunk, ne béres, hanem fiúi reménységekkel gazdagíts és erősíts, táplálj bennünket. Fiúi reménységekkel segíts bennünket odafordulni hozzád, bízva a kegyelemben, és bízva abban, hogy ilyen Jézusunk van, aki utánunk jön, aki megkeres, aki felemel, és aki örül a mi megtalálásunkon, aki örül azon, hogy mi is lehetünk az a fiú, aki elveszett és meghalt, de megtaláltatott és feltámadott. Taníts bennünket, Urunk, ilyen gyermeki bizalommal hozzátérni, hozzád kiáltani és elfogadni nem a béres, hanem a fiúi kegyelmet. Jézus Krisztusért, aki vállalva az ő emberlétét, kereszthalálát, Isten gyermekeivé tehet bennünket. Köszönjük, Urunk, Jézust, és köszönjük, hogy az ő nevében ma is meghallgattál bennünket. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. A záróénekünk a 467. dicséret lesz, és mielőtt még elkezdenénk, én hadd köszönjem meg a meghívást lelkipásztoroknak, családnak, presbitériumnak, és hadd mondjam el azt, amivel igen, már lassan úgy, igen, Fóton itt a imaóra van, amire elbocsátottak engem az imaóra közösség tagjai még a múlt héten, csütörtökön, amikor elmondtam még, hogy hova készülök ezen a héten, hogy elkísérnek imádságban, itt lesznek estéről estére ők is, kiváltképpen ma este, mert éppen most ott az imaóra zajlik, éppen a közepén tartanak nagyjából, és azt, hogy imádságban hordozzák nem csak azt, ami ezen a héten történt itt ebben a gyülekezetben, hanem ami ezelőtt is, meg ami ezután is. Isten ígének fényében is, az ő akaratából történik. És kérik és kívánják Isten velünk lévő és velünk megtartó szeretetét és kegyelmét mindegyiknek.
Köszönjük szépen azt is, hogy gondol ránk a fóti gyülekezet. És hadd köszönjem meg én is, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ezeket az estéket itt töltötted a mi gyülekezetünkben. Azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk. Nyilván elsősorban Istennek ezeket az estéket, de valóban köszönjük azt, hogy ezt közeledtél és hogy hallhattuk ezeket a gondolatokat itt estéről estére. És bár elhangzott az, hogy ez az utolsó alkalom, de azért hadd mondjam azt, hogy így valóban az utolsó, de nem egészen az utolsó olyan értelemben, hogy azért vasárnap úgy szeretnénk befejezni ezt az evangélizációt, hogy a vasárnapi előtti istentiszteleten az Úrnak szent asztala is meg lesz terítve. Tehát úrvacsorai közösséggel fejezzük be az evangélizációt. Én kívánom azt, hogy addig is tényleg forgassuk mindazt, amit hallottunk itt estéről estére a szívünkben, és aztán majd így álljunk meg az Úrasztala előtt, és így vegyük magunkhoz a szent jegyeket, hogy valóban úgy indulhassunk tovább, hogy, még jobban odaszálljuk magunkat az Úr szolgálatára, és hogy tényleg fiúi örömmel végezzük ezt a szolgálatot, és, adjuk tovább mindazt, amit itt hallottunk. És hadd kívánjuk Isten áldását a Magisztrátum további szolgálataira is, és kívánunk sok erőt és bölcsességet, és köszönjük szépen a családnak is. Hiszen... Igen, hiszen jól tudjuk, hogy... Illetve hát én tudom, hogy mit jelent az, hogy, most nélkülözött a család ezeken az estéken. Vagy egy picit talán jobban nélkülözött, mint amikor az otthoni szolgálatokat végzed.
Hát az egy-egy este sikerül otthon is venni néha.
Úgyhogy nekünk is szépen, és kívánjuk Isten áldását az egész gyülekezet életére.
467. Mind az öt verse énekeljük. És valóban legyen ez az imádságunk, amivel végződik ez az ének, az utolsó ötödik vers. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívembet szívesen, hogy hol te vagy, a szív is ott legyen.